Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 21. epizódja. A mai adásban a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjáról, Eszterházy Péterről beszélgetünk, Valuska Lászlóval, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítójával, szervezőjével, aki újságíró, és akinek Eszterházy Péter különleges helyet foglal a szívében és a munkájában is. Aztán Ember Márk színész árulja, hogy mi élete könyve, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt.
Eszterházy Péter a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja és az egyik legfontosabb, legnagyobb hatású írója. A Bevezetés a szép irodalomba, a Harmónia célesztész, na meg egy sor fontos és kihagyhatatlan könyv szerzője. Tragikusan korán 3 évvel ezelőtt mindössze 66 évesen hunyt el. Betegségével való kapcsolatát a Hasnyálmirigy napló című kötetben írta meg, erről is beszélgetünk a folytatásban Valuska Lászlóval, aki a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója és szervezője, na meg újságíró. Néhány hete, Laci, vendégem voltál az Életem könyve rovatban, amikor Eszterházyt hoztál, na de már ott leszögeztük, hogy ugyanakkor a szív segédigéit választottad, de hogy gyakorlatilag neked Eszterházy maga életed könyve. Honnan indult ez a rajongás iránta?
Ez még a gimnáziumban kezdődött, amikor rendes leendő bölcsészként nagyon sokféle könyvet olvastam és faltam, és akkor még a gimnáziumban nagyon fontos az, hogy mi az, ami a fölötted lévő polcon van, amit szeretnél elérni, és nekem az egyik ilyen az Eszterházy volt, és az volt a szerencsém, hogy a nagypapámnak megvoltak ezek a kis vékony kötetei, mert hogy a 86-ban jelent meg a Bevezetés a szép irodalomba, a zárójel, ez egy ilyen iszonyú fontos év volt, mert akkor jelent meg Nádasnak is az Emlékiratok könyve című regénye, tehát így 86-ban két ekkora mű jelent meg, és ez a Bevezetés, ez egy ilyen nagyon vastag, most ezt nem tudom pontosan, de az biztos, hogy ilyen 1000 oldal környékén van, egy ilyen rohadt nagy formátumú könyv, de ezek megjelentek különálló részekként is, és valahogy én úgy emlékszem, hogy az egy nő volt az, ami a belépés volt, hát nem kell kitalálni, hogy egy gimnazista fiú számára az egy nő cím az milyen ígéretesen hangzott, és ezt egyébként így tudom ajánlani mindenkinek belépésként, tehát aki nem olvasott soha Eszterházyt, csak azt tudja, hogy van ez a félelmetesen nagy életmű, és ezt nem lehet megközelíteni, az ne ijedjen meg. Ez egy mondjuk 200 oldalas könyv, és ilyen mini novellákból áll, amelyik mindegyik úgy kezdődik, hogy van egy nő, szeret, van egy nő, gyűlöl, van egy férfi, gyűlöl, van egy nő, aki férfi. És akkor ez így megy iszonyatosan izgalmas, és végülis azt mutatja meg, hogy 1000 arcunk van, 1000féleképpen lehet szeretni meg gyűlölni, mert hogy a kapcsolat az mindig erről a kettőről szól alapvetően, és valahogy ez volt a belépés, és utána elkezdtem más könyveit is megnézni, és én arra a pillanatra emlékszem a Bevezetés a szép irodalomba kapcsán, amikor megértettem azt, hogy Eszterházy Péter az nem csak azt jelenti, hogy van egy író, aki jó könyveket ír, hanem Eszterházy az az író, aki folyamatosan párbeszédbe lép az irodalmi hagyománnyal. És ez most megint lehet, hogy ijesztően hangzik, de valójában az történik, hogy Eszterházy azt szokta mondani magáról, hogy ő elsősorban olvasó. És ez egy tök fontos állítása. Rengeteget olvasott, jegyzetelt, és ezeknek egy jelentős részét bedolgozta a műveibe. Tehát amikor egy Eszterházyt olvasunk, akkor ugyanúgy olvasunk Gogolt, Dosztojevszkit, Otlikot, Mészőt és egy sor írót, mert hogy valahogy azt próbálta megmutatni, hogy az irodalom az nem, vagy egy regény az nem önmagában áll, hanem egy regény az mindaz az irodalmi összesség, ami a szerző fejében van. És ez azért izgalmas, mert itt kezdődött egy olyan nézőpont az életemben, hogy nagyon egyszerű dolog, mondjuk rátalálok egy ottlik utalásra, és ennek elkezdek utána nézni, és egyszer csak ott vagyok az iskola határonnál, és elolvasom. És így nyílt meg nekem egy csomó mindenki, de egészen Kosztolányig visszamenve. Tehát amikor a gimnázium mondjuk harmadikban Kosztolányit vettük, azt tudom, hogy annak azután olvastam Eszterházytól valamit, amiben Kosztolányi idézet volt. És ez azért volt érdekes, mert egyszer csak volt egy nézőpontom az iskolából, hogy itt van a kötelező szakirodalom, vagy a kötelező irodalom, és hát ez ugye nem annyira izgalmas az emberek számára, hogy kötelezőt azt nem olyan jó olvasni, mint azt, amit szabadon választ az ember. Ez persze nem igaz, mert a kötelező is nagyon kell. Tehát ott volt egy hivatalos nézőpont, és ott volt az Eszterházy, aki valami játékos formában utalt rá, és én ezt csak azért tudtam egyébként, hogy az Kosztolányi, mert felbukkant a gimnáziumi tanulmányaimban. És egyszer csak ott álltam, hogy itt van egy ilyen mostani író, egy velünk élő író, és Kosztolányival úgy lép párbeszédbe, hogy az iszonyú friss és izgalmas. És akkor elmerültem egy kicsit Kosztolányiban. Tehát, hogy Eszterházy, ez a múltkor azért mondtam, hogy nekem, ha egy könyvet kell választani, ezt nyilván nem tudok, de hogy Eszterházyt választanám, mert nekem Eszterházy jelent ilyen értelme az irodalmat. Tehát valahogy az ő nézőpontjából közelítettem az irodalomhoz, ami az egyetemen meg kimaxolódott, mert akkor már tudtam, hogy hogyan kell közelíteni hozzá, nagyon sok tanulmányt olvastam. Iszonyú izgalmasnak tartom, hogy milyen kérdéseket és problémákat vet fel, és összességében tényleg az van, hogy nagyon sokféle az Eszterházy irodalom, tehát nem az van, hogy egyszer elolvasol valamit, és az összes többi olyan, ugyanolyan, hanem nagyon sokféle. Viszont mindegyikben két dolog van, ez a magyar nyelvnek a szeretete, és hogy a magyar nyelven keresztül hogy lehet megismerni a saját világunkat, és ezen keresztül hogyan lehet rámutatni gondolkodásbeli problémákra, társadalmi kérdésekre, vagy akár ilyen tök személyes megfejtésekre.
Bevallom, kicsit irigy vagyok rád, mert hogy nekem gimiben, aki ekkora hatásról volt rám, az Szerb Antal, de nekem ugye esélyem sem volt vele találkozni. Neked viszont esélyed volt, hiszen számos interjút készítettél Eszterházyval. Egy-egy személyes emléket, vagy akár a legmeghatározóbbat elmeséled nekünk? Akár a Margó Irodalmi Fesztiválon is, vagy volt, hogy a Könyves Magazinban interjúztál vele?
Rengeteg élményem van Eszterházyval, mert egy nagyon nyitott író. És ugyanaz, ami a szövegeiben látszódik, az a személyiségében is megvolt. Most pár szélsőséges dolog jut az eszembe. Az egyik az volt, amikor náluk voltunk egy interjú fotózás miatt, őt és a fiát, Eszterházy Marcellt, aki képzőművész, fotóztuk, és egy teljesen váratlanul elkezdtünk az amerikai fociról beszélni, miközben ugye neki az az alapállítása, hogy a labdás játékokat, azokat lábbal játsszák, nem kézzel, úgyhogy ezzel nem tud mit kezdeni, és így egyszer csak így bevonultunk egy beszélgetésbe, ami tök érdekes volt. Egyébként, hogyha valaki férfi olvasó és szereti a focit, jövőre EB van, az Utazás a 16-os méret című kötetét, ezt nagyon tudom ajánlani, mert nagyon meg lehet ismerni a focinak ezt a vallási részét. Én csináltam vele interjút akkor, amikor beteg lett, és az egy nagyon ilyen megrendítő pillanat volt, hogy tud valaki ilyen nyílt őszinteséggel beszélni arról, hogy hasnyálmirigy rákja van, és hogy ennek nem a traumatikus részéről beszél, hanem arról, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán megérteni, ezt a problémát. Ugye ezt megírta a Hasnyálmirigy naplóban, de előtte a Bűnös című kötete, amit Szűcs Miklossal készített, mert abban utalgatott erre. Most mondok egy jó élményt, mert több ilyen volt, amikor még a Preziben csináltunk egy beszélgetést az egyik Margon sok-sok évvel ezelőtt, Winkler Nóra vezetésével, ahol egy apa-fiú beszélgetés volt, és akkor ült le az Eszterházy Péter és Marcell először együtt egy színpadra arról beszélgetni, hogy milyen ez a viszony. És ez még a Margó elején volt, és arra emlékszem, hogy a Preziben ilyen 300-an így ülnek össze-vissza, teljesen elviselhetetlen volt már a légkör, mert annyian voltak. És van egy pont, amikor az Eszterházy Marcell azt mondja, hogy arról beszélünk, hogy az apa, amikor író, akkor ír és dolgozik, és elmesélte azt az élményt, amikor kopog be, és az apa nem válaszol, mert nem akar válaszolni, mert ő dolgozni akar. És akkor ott volt egy pillanat, amikor az Eszterházy Péter is így ült, és így tényleg átgondolt, hogy hopp, most a fiúnak a szemszögét megérti. Nagyon sokféle dolgot csináltunk. Az egyik ilyen megrendítőbb az az volt, amikor szintén a Margón egy műsorunkban arra kértük a fellépő írókat, hogy 15 percben beszéljenek a saját művük keletkezéséről, Egon-díjas műveikről. Ez a Duma Színházban volt, hátul voltunk a backstage-ben, ilyen mindenki elég izgatott volt, mert ilyet még nem csinált, hogy papír nélkül magától stand-up olyan komoly témáról, és az Eszterházy föl alá járkált, viccelődtünk, beszélgettünk, fölment a színpadra, és néma csöndben volt. És nagyon sokáig nem szólalt meg, 2-3 percig, ami egy színpadon 2-3 perc, az napoknak tűnik. És nem lehetett érteni, hogy mi történik. És utólag a Hasnyálmirigy napló olvasása után azonosítottuk be, hogy ez azért történt, mert ő előtte 1-2 héttel tudta meg a betegségét. Hmm. Tehát, hogy az, ami ott volt, nem beszélt róla, de tudtuk, hogy valami történik, miközben nem, tényleg nem beszélt róla, és ez egy egész tényleg megrendítő esemény volt, és rengeteg nagyon szórakoztató dolog volt. A kedvencem az volt, amikor az egyik első interjút készítettem vele még sok évvel ezelőtt, és arról beszéltem neki, hogy a nagypapám az a rendszerváltásig vette a könyveit, és utána leállt vele, mert hogy nyilván politikai okokból akkor a nagypapám számára már nem volt elfogadható az, amit gondol, és akkor egy ilyen nagyon fontos dolgot mondott, és akkor az Eszterházyhez kapcsolódóan, hogy hát egyfelől, hogy minden olvasó nagyon fontos, addig nincs baj, amíg őt olvassák, másfelől meg, hogy egy könyvespolcot nem lehet politikailag megosztani. És ez nekem ez azért volt nagyon fontos, mert tényleg az elmúlt akárhány évtizedben úgy élünk, hogy folyamatosan ez a ketté osztottság van, miközben a nap végén, ha az ember levesz egy könyvet a polcról, akkor nem az a fontos, hogy ki jobbos, ki balos, hanem, hogy maga a könyv mit tud, és ugye Eszterházy mindig azt mondta, hogy az Isten haza család versenyszámban ő jobbról tud előzni, mert tényleg ezek a legfontosabb témái, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük egy ilyen headline-ba. Én azt hiszem, hogy nekem minden találkozás ez egy ilyen nagy dolog volt vele.
Több könyv felmerült már, a Szív segédigéi, a Utazás a 16-os mélyére, és a Bevezetés a szép irodalomba is, ezzel kezdtük, de ott van a Harmónia célesztés, amit igazából az egyik legfontosabb műveként emlegetnek. Te miért szereted? Miért fontos?
Az Eszterházy életmű az olyan, hogy nagyon sok apró könyv van benne, és évtizedenként vannak ilyen iszonyú nagy művek. 86-ban volt a Bevezetés a szép irodalomba, és ez valamikor a 2000-es évek elején jelent meg, a Harmónia Celestis, ami egy ilyen 5-600 oldalas regény, ami nagyon különböző töredezettségű szövegekből áll össze, aminek a nagy része az úgy kezdődik, hogy édesapám. Tehát, mint hogyha mindenféle újságcikkből, meg beszélgetésünkből kivennénk a vezetéknevet, és az édesapám lenne. Amikor az ember így a saját történeteit behozza egy regény kapcsán az olvasásba, tehát nekem nyilván felidézte a saját apámmal való viszonyt, miközben ez egy, ennek az édesapa irodalmi szobornak a lebontása. Nagyon sokféle történeten keresztül, nagyon sok idősíkon beszél arról, hogy ez az édesapám metafora, ez micsoda. Ezek között van olyan, ami 10-soros, van olyan, ami 2-oldalas, de folyamatosan egy édesapámmal találkozunk. És egy szerintem tényleg nagyon szép szöveg, amiről én azt a mendemondát hallottam egyszer, hogy ezt nagyon sokáig írta az Eszterházy, és már egyszer szinte megvolt, hogy le kell adni a szerkesztőnek, vagy talán a nyomdába, és nézte a szöveget, és rájött, hogy az első mondat rossz. És fogta ezt a rendszert, és következő 4-5 évben teljesen újraépítette. És nem küldte el a nyomdába, hanem dolgozott még vele, és akkor az lett a Harmónia. És amitől igazán különleges, az az, hogy az irodalmat hogyan tudja átírni az élet, hogy ír egy regényt, ami az apának a bonyolultságáról szól, meg a apa-fiú viszonyról, aminek nyilván van egy ilyen nagyon erős bibliai háttere is, és a Harmónia megjelenése után talán rákövetkező évben megjelenik a Javított kiadás című könyv, ami borítóban is nagyon utal a Harmóniára, és ez pedig egy dokumentumregény mondjuk, amiben az apja besugó történetét meséli el. Ugye a rendszerváltás után sokáig nem lehetett hozzájutni a különböző államvédelmi aktákhoz, és nem lehetett tudni, hogy ki sugott a rendszerváltás előtt a hatalomnak, és ki nem. És ő kapott egy dossziét, amiből kiderül, hogy az apja valamilyen mértékben működtetője volt a rendszernek. Eszterházy egyfelől egyes szám első szemében Eszterházy Péterként arról beszél, hogy ezt milyen ezt a szöveget elolvasni. Tehát nagyon sok idézet van a könyvből, és egyébként ezt erre utal is, mert különböző színekkel jelöli azokat a részeket, amit az apja aktájából idéz, illetve azokat a kommentárokat, amit az apja jelentéseihez írtak, és ő maga is elkezdi a jelentéseket ugyanúgy kommentálni, ahogy egyébként az apjának a tartótisztje mondjuk a 70-es években. És lesz egy ilyen nagyon érdekes belső monológ, aminek reflektálnia kell a korábbi műveire, de közben elmeséli az apjának ezt a elég kemény történetét, és valahogy a Harmónia meg a Javított kiadás elkezd úgy párban élni, ahogy egyébként nem kellene, mert az egyik az fullosan szép irodalom, a másik is valamilyen formában szép irodalom, de ez a dokumentum része sokkal inkább dominál. És akkor egyszer csak azt látjuk, hogy itt van egy életmű, amiben két könyv, az folyamatosan átírja egymást. És nem lehet az egyiket a másik nélkül olvasni.
Nekem már elképesztően kedve csináltál egy csomó olyan Eszterházy könyvhez, amit még nem olvastam, úgyhogy most pótolni fogom. De sokszor azt látom, hogy az emberek azért félnek Eszterházytól. Lehet, hogy attól, hogy mondtad, hogy ez a hatalmas életmű, vagy ez a hatalmas tudás, amit Eszterházy felhalmozott az évek során, és meg is írta könyveiben. Mégis mit mondanál azoknak, akik félnek Eszterházytól? Beszéltünk arra, hogy mivel kezdjenek, de hogy ámblok, miért tessenek neki az életműnek?
Szokták kérdezni tőlem, hogy mit ajánlok belépésnek Eszterházyhoz, és én azt szoktam mondani, hogy egy hozzáállást kell ajánlani, nem alapvetően könyvet. Az Egy nőtől, az Utazás a 16-os mérről szerintem nagyon könnyen el lehet indulni, mert az egyik az a szerelemről szól, a másik meg a fociról, és gyönyörű. És utána lehet lépdelni az egyre komolyabb művek felé. De valójában a hozzáállás a kérdés, hogy egy olyan nyitottsággal kell közelítenünk, amiben nekünk olvasóként nem szabad elvárnunk, hogy mi lesz a dramaturgia, hogy ki lesz a gyilkos, hogy milyen fordulópontok vannak, hanem azt kell megteremtenünk olvasóként magunkban, hogy olyan nyitottan álljunk hozzá, hogy mondatról mondatra haladjunk. És ez egy tök más olvasást jelent, mint amikor valamit azért kezdünk el elolvasni, hogy kiderüljön a végén, hogy ki a gyilkos, vagy miért hagyták el. És hogyha ez megvan, ez az állapot, akkor egy nagyon, nagyon szépen fel lehet építeni ezt az elég bonyolult életművet, mert tényleg vannak nehéz könyvek, de alapvetően mindenki megtalálhatja azt, ami hozzá beszél. És alapvetően az van, amit a kérdésben is említettél, hogy ha valaki ilyen óriási életművet csinál, és ez most lehet Eszterházy, lehet Tarbéla, lehet a Kurták, tök mindegy. Az a fontos, hogy meg kell próbálnunk megérteni, és nem onnan kell néznünk, hogy oké, ő ekkora, és ebből a nézőpontból elkezdeni visszolvasni, hanem az kell, hogy ezt elfelejteni, hogy ki mekkora alkotó, és elkezdeni megpróbálni kisebb művekkel az ismerkedést, azt megfigyelni magunkon, hogy a magyar nyelv az milyen hatással van nem csak az irodalmi szövegre, hanem a saját életünkre is, meg arra, hogy hogyan ismerjük meg a körülöttünk lévő világot. Ami most lehet, hogy megint csak elriasztja az embereket, de valahol ő pont azt mutatja meg, hogy valójában a legerősebb életszervező elem az a magyar nyelv, és ebben mindenki megtalálhatja a szépséget.
Legyünk nyitottak egyébként, és szerintem egy igazi jó olvasói attitűd, ha nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen, Lati.
Köszönöm szépen.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Ember Márk színész árulja el nekünk, hogy mi élete könyve. Márk, melyik a kedvenced?
A én kedvenc könyvem az Darren Shantól a Rémségek cirkusza. Ezt hoztam most neked. és inkább nem is úgy fogalmaznám meg, hogy a kedvencem, hanem a legmeghatározóbb könyveim egyike. Ha nincs ez a könyv, akkor szerintem nem kezdek el olvasni. Ez nagyon fiatalon találkoztam ezzel a regénnyel, és ez indított el bennem mindent, ami az olvasásban jó.
Mikor volt ez a találkozás?
Egy esős szerdai nap.
Mert hogy én például gyerekkoromban egyáltalán nem találkoztam vele, és bevallom őszintén, nem is olvastam még, úgyhogy köszönöm, hogy elhoztad muszáj nekem pocket lesz. Formában. Igen. El fogom olvasni miattad, de hogy azért voltam rá kíváncsi, hogy hány évesen találkoztál vele, és miért annyira jó az a könyv?
Nagyon-nagyon kicsi voltam, még életem első évtizedét töltöttem akkor, és egy barátom ezt olvasta, akihez mentem volna átjátszani, de nem akart velem játszani, mert ezt olvasta.
Szegény.
És én akkor nem értettem ezt, hogy te miért csinálod ezt neked, ez miért jó, amikor olyan csupa tök jó kaland vár minket a katonákkal, a kisautókkal, a párnás bunkerekkel, miért nem rakod már le azt a darab papírt, amit én szerintem azt hittem először, hogy ez egy újság, és akkor azt mondta, hogy nézd meg, hogy ez milyen, mert hogy ez tök jó. És akkor én elkezdtem, beleolvastam előről, és akkor én meg nem akartam neki visszaadni. Úgyhogy neki meg volt már a második része, ezért elkezdtem olvasni a második részét, de nem értettem belőle semmit, mert nem olvastam az első részét, és utána rögtön mondtam anyukámnak, hogy vegyünk egy ilyet. Ő persze megvette nekem, vagy a nagymamám vette meg, valószínűleg a történet szempontjából ez lényegtelen, és onnantól kezdve ez egyébként 12 részből áll. Ez a saga, ez az első része a Rémségek cirkusza, és hát gyakorlatilag ahogy jöttek ki a könyvek, mert nem volt még mindegyik kész, akkor évről évre készültek, vagy később már évente kettő jött ki, fél évente adta ki Darren Shan. És úgy olvastam én is, és úgy nem bírtam lerakni. Gyakorlatilag elindít minden olyan készséget, ami fontos, hogy megismerjük a fantáziánk működését. Tehát, hogy nagyon könnyen visz rá minket arra az útra, hogy milyen alkotni itt bent a fejben, egy könyv segítségével, ami szerintem egy gyerek számára nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Miközben most újra olvastam, mert az a megtiszteltetésért, hogy mikor kijött pocketben, akkor Vecsei H. Miklós hasi barátom megkért, hogy legyek a nagykövete ennek, mert neki is nagyon fontos ez a könyv, és tudta, hogy nekem is mennyire. És akkor most újraolvastam, megint, nagyon sokat gyára, és most meg olyan mélységeket tapasztaltam, amiket gyerekként egyáltalán nem láttam, hiszen miért is láttam volna, de gyakorlatilag ez... Tehát sokszor felfedezem benne a csehovi realizmust is, akár még úgy is, hogy valójában arról van szó, hogy egy fiú akarat ellenére vámpír kell, hogy legyen. Meg azért is nagyon fontos, bocs, hogy ilyen hosszan mesélek erről, de tényleg szívemhez közel álló dolog, mert egészen más aspektusa annak, hogy hogyan gondolunk ezekre a misztikus vámpír történetekre, hogyan gondoltunk akkor meg most. Most már, ahogy kimondod ezt a vámpírt, rögtön, ami egyébként az irodalomban végbenne volt a történelemben, ez a romantikus, valami fajta heves érzelmes dolog, a vámpír alakja a nyakat. Tehát ennek megvannak a alapvető miértjei, hogy lett ebből ilyen romantizálás, megharapni egy nyakát egy embernek, az már rögtön beindítja mindenki fantáziáját, de hogy most már a mostani regények miatt ez egy elkönnyített dolog. Itt még nem, ebben a könyvben. Egy fiú komoly döntéseket hoz meg valójában arról, hogy mennyi áldozatot hoz meg, mennyit kell meghozni az életében, illetve hogy hogyan, ez egy felnövés történet, hogy hogyan kell felnőni, csak egy vámpír sztoriba bújtatva.
Mindjárt, egy cirkuszi környezetben van az egész?
Valójában az történik, hogy a városba érkezik egy rémségek cirkusza, amit Darrennek a legjobb barátja, Stevie megtudja, hogy ez itt van, és el akarja ráncigálni a srácokat, hogy menjenek el megnézni. De oda nyilván kalandos, hogy hogyan lehet jegyet szerezni, még nyilván gyerekek nem mehetnek be, de végül elmennek, és ez a Stevie nevű srác meglátja a Rémségek cirkuszában Larten Cripslit, akiről ő olvasott gyerekkorában, illetve ő gyerek, tehát olvasott a napjaiban róla, hogy ő egy létező vámpír, és ott marad, és megkéri ezt az embert, hogy csináljon belőle is vámpírt. Most el fogom spoilerezni az egész könyvet.
Az egészet.
Igen, és itt kezdődnek a kalandok. Hogy
akkor ennyi.
Igen.
Itt kezdődnek a kalandok.
Igen.
Nyilván ezt a kérdést feltenni egy színésznek, az lehet, hogy valahol butaság, de hogy mikor van időd olvasni, vagy egyáltalán mikor szeretsz, lehet, hogy az a pontosabb.
Nagyon érdekes, mert mielőtt felvettek volna a színművi színművészeti egyetemre, szerintem sokkal többet olvastam. Aztán, amivel a színmű az egy nagyon, nagyon sűrű közeg, ahol megállás nélkül történnek a dolgok, és gyakorlatilag arra sincs időt, hogy azt elvégezd, ami a feladatod, így nagyon nehéz és nagyon türelmetlenné válik az ember minden olyannal, amiben több időt kell belefetszölni, mint amennyi éppen van, vagy amennyi egyébként sincs. És ezért például én az egyetem alatt gyakorlatilag egyáltalán nem olvastam a kötelező drámákat, leszámítva nyáron olvastam, és ezzel együtt meg is szűnt az a képességem, hogy például nyilvános helyen tudjak olvasni. Én nagyon sokat ingáztam Pomáz és Budapest között, mert Pomázon laktam és Budapestre jártam gimibe, az másfél óra ott onnantól, tehát háztól házig annyi volt, tehát az napi 3 óra utazás. Akkor rengeteget tudtam olvasni, és szerettem is. És most meg már valahogy feszengek, valahogy intimebb lett nekem, pont azért, mert kevesebb időm és alkalmam van olvasni, az szinte már esemény számba megy, és akkor azt szeretem magamban csinálni. Most sokat olvasok olyan előadások alatt például, ahol sokat nem kell színen lennem. Tehát, hogy mondjuk van 20 perc, 30 perc, amíg öltözőben vagyok. Most egyre kevesebb ilyen van, de azok például alkalmasak voltak olvasásra.
Nemrégiben interjúztam veled az RTL Híradó számára ugye a Nagy Gatsby kapcsán, ahol Igen. Tom Buchanant játszod, és a könyvről is említést tettünk. Hogyan hatott rád a mű? Mert nekem egyébként az egyik nagy kedvencem.
Közel hasonló érzéseket táplálok a Nagy Gatsby iránt, mint a Rémségek cirkusza iránt. Nagyon nagy szeretet és szerelem van bennem, és csupa-csupa nagy és mézes mázos szavak ezzel kapcsolatban, amik őszinték, csak az ember mégis olyan félve mondja ki, mert manapság nehéz tisztán arról beszélni, hogyha van benned valami kapcsán egy nagy érzelem, mert elindul a kételj az emberekben. De nagyon örülök, hogy úgy tűnik, hogy az emberek nagyon szeretik, nagyon nehéz már most rá jegyet kapni, és ez nekem azt mondja, vagy mutatja, hogy hál' Isten érdemes volt ezen ennyit dolgozni, és így.
Olvassátok el a Nagy Gatsbyt, nézzétek meg színházban, ugye Ember Márk is szerepel benne, de mindenek előtt a Rémségek cirkuszát mindenképpen, ami az ő élete könyve. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egy fiatal magyar szerző Cank Lívia interjú kötetét hoztam nektek. A szerző egyébként újságíró, de rajong a balettért, így a Függöny mögött című könyve a balett titkos világába vezeti be az olvasót. Különlegessége, hogy a kötet végén egy majd 10 oldalas fotó melléklet is található, ahol szebbnél szebb fotókon keresztül leshetünk be a balett kulisszái mögé. Cank Lívia interjú kötetében a Magyar Állami Operaház táncművészei és balettmesterei mesélnek hivatásukról megkapó őszinteséggel. Elmesélik, hogyan alakult a pályájuk a fájó kudarcoktól egészen a nagy sikerekig. A szerző egy éven át ott lehetett tollával, jegyzetfüzetével és fényképezőgépével az operaház függönye mögött, ült próbatermekben, öltözőkben, folyosón, kérdezett, jegyzetelt, valamint megpróbálta megérteni a titkot, hogy mi az, ami minden táncosban ott van, a tűz, ami vezeti őket ebben a gyönyörű, ám de nehéz világban. Befogadták őt a balettművészek, ebben a kötetben pedig feltárja előttünk az életüket. Ha tehát szeretitek a balett és a színház világát, akkor ezt a könyvet feltétlenül olvassátok el. Tehát még egyszer, Cank Lívia a függöny mögött. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re Szabados Ágival.
A következő héten egy nagyon izgalmas témánk lesz. Réz András forgatókönyvíró, műfordító lesz a vendégem, akivel a könyv és a film kapcsolatát vesézzük ki. Az örök kérdést teszem fel, a film vagy a könyv a jobb? Beszélgetünk híresen jó és híresen rossz adaptációkról, szóval izgalmas lesz. Aztán Tatár Csilla műsorvezető árulja el, hogy melyik élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 21. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.